területe még az egészségügynél is alacsonyabb, és az étkezési hozzájárulást nem biztosítják, utazási hozzájárulást nem biztosítanak. Tehát nagyon nagy gondban vagyunk, mi teljesen osztjuk, mert az idősek is bizonytalan helyzetbe kerülnek. Tehát
csak egy nagyon gyors, rövid kérdés, és egy rövid választ kérnék, hogy kezdeményeznek-e törvénymódosítást például a helyzet megoldására, rendezésére? Van-e valamilyen lehetőségük arra, hogy tegyenek valamit?
Igen, megkértük az összes anyagot, mert októberben lesz egy konferenciánk, és oda meghívjuk az érdekelteket, és már jeleztük a szociális államtitkár felé, hogy módosítási javaslataink lennének. Igen, igen, csak hát ezt szakembereknek kell most áttanulmányozni, és mi kezdeményezünk, igen.
Kíváncsian várjuk akkor a kezdeményezést, a fejleményeket. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra. Az elmúlt percekben Kónya Gusztávnét, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének elnökét hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb közlekedési információk, hírek, utána témánk, hogy bajban vannak az építőiparban dolgozók, végül pedig újra libamáj, megkezdődtek az elbocsátások a Hungaritnél. Hamarosan jönnek a részletek, folytatjuk majd a szolidaritást.
Kedden este 9-kor Bosszus. Néhány hete jelent meg a Tettamanti Téma nevű jazz együttes lemeze Two címmel. A 12. bemutatókoncert előtt várjuk a zenekarvezető trombitást, Tettamanti Tamást. Szenzációszámba menő esemény. Október 6-án egy időben jelenik meg Angliában és itthon az Unbending Trees albuma. Elkészült egy közös daluk is Tracy Horn-nal az Everything But The Girl-ből. Hajós Kristófot kérdezzük majd a részletekről. Várja önöket, Bencsik Gyula műsorvezetővel, a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Önöktől tudjuk, hogy feltehetően baleset történt a Teve utcában, úgyhogy a Petneházi utcából már ne hajtsanak be, mert a Róbert Károly körút felé a továbbjutás lehetetlen. Mentők és tűzoltóautó is a helyszínen van. Az Iszkiri futásszolgálattól tudjuk, hogy a 17. kerületben a Pesti és a Ferihegyi út kereszteződésében baleset történt. Minden irányból szörnyű dugóra kell számítani. A Budapest Taxi azt mondta, hogy az Üllői útról a Lilium utca felé nem tudnak behajtani, mert díszburkolatot építenek, és lassú az előrejutás a Bajcsy-Zsilinszky úton is az Erzsébet tér felé. A Róbert Károly körút, Hungária körút útvonal végig oda-vissza csak lassan járható, a Róbert Károly körútról az M3-asra is nehéz feljutni. Az M0-as autóúton az M5-ös autópálya felé a 28-as kilométernél két teherautó és egy személyautó ütközött össze, de már a forgalom elől elzárt területre szállították őket, nincs torlódás, ám az autópálya kezelőtől tudjuk, hogy az M0-ason az M1-es felé a Halásztelki csomópontban leborult egy teherautó rakománya, feltétlenül problémás lesz a lehajtás majd a Halásztelki csomópontban. Az M0-ason a 6-os úti csomópont után is ütközött két kamion, ennek a hatásairól még nincs információnk.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:40, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Csütörtökön egyeztet az MSZP és az SZDSZ közölte Lampert Mónika szocialista kabinetvezető. Az MSZP 5 fős delegációval képviselteti magát, de arról csak holnap döntenek, hogy kik mennek a tárgyalásra. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP elnökeként múlt kedden kezdeményezett közvetlen tárgyalást az SZDSZ-szel arról, hogyan tudnának együttműködni. Közben Gyurcsány Ferenc rendkívüli MSZP kongresszus összehívását is kezdeményezi szeptember 27-ére. A kormányfő a párt frakcióülésén azt mondta, hogy az SZDSZ politikája miatt kell változtatnia a kormánynak a stratégián. Így szerinte három lehetőség maradt, vagy a Fidesz-szel egyetértésben az előrehozott választások mellett döntenek, vagy az SZDSZ javaslatát támogatva a szakértői kormány létrehozását fogadják el, esetleg társadalmi többséget szereznek a megegyezés programnak és véghez viszik, tette hozzá a kormányfő. A Fidesz szerint az MSZP rendkívüli kongresszusának összehívásával Gyurcsány Ferenc szánalmas kísérletet tesz hatalma megtartására. Navracsics Tibor, a párt frakció vezetője azt mondta, hogy a miniszterelnök a hétvégén szánalmas kísérletet tett a 16 évvel ezelőtti demokratikus karta felélesztésére, most pedig az MSZP 4 évvel ezelőtti rendkívüli kongresszusa iránt érez nosztalgiát. Az ellenzéki politikus szerint Gyurcsány Ferenc most is saját jövőjével és nem az ország sorsával foglalkozik. Nagyszabású demonstrációra készül a Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma, hogy a Magyar Gárda és a szélső jobboldali cigányellenes megnyilvánulások ellen tiltakozzanak. Kolompár Orbán, a cigány önkormányzat elnöke azt mondta, hogy a demonstrációt szeptember 20-án, vagyis ugyanazon a napon tartják Budapesten, amikor a Magyar Demokratikus Karta is demonstrál. A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy az időpontválasztás véletlen. A századvég felmérése szerint szinte biztos, hogy nem jutna be az MDF a parlamentbe, ha most lennének országgyűlési választások. A korábbi felmérésekhez képest a párt támogatottsága ugyan nőtt, de a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-ot nem éri el. A századvég forszán szerint a megkérdezettek 2%-a szavazna az MDF-re. Végül röviden az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, eső már csak a Tiszántúlon lehet. Holnap és holnap után napos száraz idő várható 24-26 fokkal, csütörtöktől pedig változékony időnk lesz, napos időnként esős idővel 16-25 fokkal. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Idén június végéig közel 4000 építőipari vállalkozás alakult, nagyjából kétszer annyi, mint tavaly az első fél évben, holott inkább arra számítottak a szakértők, hogy a fúzió, az összeolvadás lenne a célszerű. Míg Magyarországon 94000 építőipari vállalkozás működik, addig Ausztriában mindössze 11-12000. Ez az összehasonlítás azért is érdekes, mert az utóbbi időben 9-10%-kal csökkent a megrendelések száma. Vendégem a stúdióban Kemecsei József, az építő, fa és építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
Mi az oka, hogy ilyen sok építőipari vállalkozás működik ma Magyarországon, és ahelyett, hogy csökkenne a számuk, mert hogy a kereslet az azért valamelyest csökkent, ezrével szaporodnak?
Igen, az építőiparban a vállalkozások száma rendkívül magas, mondhatnám irreálisan magas. Hogy ennek pontosan mi az oka, azt talán ott a rendszerváltás és a privatizáció környékén kell keresni. Amit az előbben számot mondott, én az áprilisi adatok szerint, én ezt úgy tudom, hogy 98.820 vállalkozás működik ma Magyarországon, ami tulajdonképpen, mint ahogy ön is említette, irreálisan magas szám, de az igazi gond az, az érdekvédelem és a munkahelyek helyzete szempontjából, hogy ebben túlnyomó létszámmal, súllyal az 1-2 fős vállalkozások vannak. Tehát a 250 fő fölötti vállalkozások száma az nem éri el a 30-at. Tehát körülbelül ez lenne az a vállalati kör, ahol az érdekegyeztetésnek a igazi terepen működhetne.
Ezért számítottak a szakértők az összeolvadásra, hogy ez lehetne egyfajta megoldás. Azzal önök is egyetértenek, hogy 4-5-ször több vállalkozó van ma az építőipari piacon, mint kellene?
Úgy gondolom, hogy igen. Azért hozzátenném, hogy tulajdonképpen nekünk, mint szakszervezetnek az építőipari vállalkozások struktúrája számára olyan nagy ráhatásunk nincs, de egyetértek azzal, hogy ez egy elhibázott struktúra vagy érdekeltségnek a végeredménye.
Mit javasolnak, vagy mi lenne az önök szerint a célszerű?
Hát úgy gondolom, hogy olyan szigorításokra lenne szükség, vagy olyan érdekeltségek teremtésére, amely egy reális vállalati struktúrát hoz létre. Gondolok itt arra, hogy ma bárki gondol egyet, az mindjárt építőipari vállalkozásnak nevezheti magát, hogyha szükséges formanyomtatványokat kitölti. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki építőiparban vállalkozzon, elég egy szakemberre, ha van. Igazából neki szakmai kompetenciát, műszaki készültséget és megfelelő szakmai előételetet nem kell felmutatni.
Mert hogy mondjuk ki, hogy ez a minőség rovására is megy, hogyha felhívul a szakma, gondolom.
Mi is így látjuk. Mi is így látjuk. És tulajdonképpen ennek a műsornak van egy olyan másik alcíme tudomásom szerint, hogy bajban vannak az építőipari dolgozók. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a gyökere valahol innen következik. Hisz ezeket a dolgokat, tehát ezt a címet különböző tényekkel és folyamatokkal lehet alátámasztani. A tények közé tartozónak érzem én azt, hogy tavaly jelent meg egy tavaly februárban egy értesítés, illetve egy közlemény arról, hogy dr. Kopp Mária és kutatócsoportja végzett egy felmérést arról, hogy tulajdonképpen az építőiparban dolgozó fizikai munkavállalóknak a közel fele nem éri meg a 60 éves életkort. Ez egy megdöbbentő adat. Ebben az évben dr. Augustinovics Mária és kutatócsoportja vizsgált olyan tényeket, hogy az utóbbi 10 évre vonatkozóan megnézték, hogy hányan szerezték meg a társadalombiztosításra, nyugdíjra való jogosultságot. És azt a megállapítást tették, hogy a vizsgált 4 millió keresőkorú munkavállaló közül az utóbbi 10 évben 2 millióan nem szereztek elegendő szolgálati időt ahhoz, hogy majd rendes nyugdíja menjenek.
Hát akkor itt a legális munkaviszony kérdése húzódik meg a háttérben.
És ezek közül pedig 700 ezer olyan munkavállaló lesz, aki elvileg a mai számítások szerint csak minimál nyugdíjra jogosult. A minimál nyugdíj összege mai értéken azt 28.500 forint. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezek objektív tények, ezek a folyamatok igenis összefüggésben vannak azzal, hogy egy irreális cégszerkezet van ma Magyarországon. Hisz a foglalkoztatásnak vannak terhei. A legális foglalkoztatás az egy bizonyos költségviselő képességet feltételez a munkáltatótól, hogy munkavállalónak rendes munkabért számoljanak, azt bejelentsék, adót kell utána fizetni. És hát arról nem is beszélve, hogy a juttatások, megállapodások terepe is egy bizonyos létszámnagysághoz, egy vállalathoz kötődik. Szeretném itt megemlíteni, hogy a kis munkáltatóknál a szakszervezetnek a működési feltétele is sokkal rosszabbak. Gondolok itt a munkatörvénykönyvnek olyan szabályozásaira, mint hogy a kollektív szerződéshez ugye üzemi tanácsválasztás kell. Üzemi tanácsválasztáson szerez a szakszervezet reprezentativitást, az pedig a munkatörvénykönyv szabálya szerint csak 15 fő fölötti vállalkozásnál lehet ilyet. Ilyen
tehát akkor a legtöbb vállalkozásnál erre nincsen
így van,
lehetőség?
A számításaink szerint, mert ugye a KSH-nál 15 fő fölötti mérés nincsen, csak 10 és 20 között, úgy számoljuk, hogy az építőipari vállalkozások közel 3,5-4%-ánál lehetne potenciálisan üzemi megbízottat választani, és üzemi tanácsot, ami alapja a kollektív szerződésnek.
Amiatt is megkongatták a vészharangot, hogyha jól tudom, hogy kevés az építőipari szakmunkás. Van-e beleszólása a szakszervezetnek a szakképzésbe?
Nézze, az előbb azt mondtam, hogy vannak objektív tények, és vannak folyamatok. Ez az egyik folyamatnak a megnyilvánulása az, hogy nincs elegendő építőipari szakember. Nem jelentkeznek fiatalok építőipari szakmát tanulni. Most erre a mai beszélgetésre készülve néztem meg, hogy például az elmúlt évben, 2007-ben, se Budapesten, se Pest megyébe kőművest, tetőfedőt, új szakembert nem bocsátottak ki az iskolák. Azt azért nem hinném el, hogyha a szakma elég vonzó lenne, tehát megbecsült szakemberek végeznének jó biztonságos körülmények között normális megélhetés biztosító fizetéssel szakmunkát, akkor az ne lenne vonzó gyakorlatilag a szülők és a gyerekek részére.
Azt gondolom, hogy ez lehet a szakszervezet feladata, saját feladatuknak érzik ezt, hogy megpróbálják segíteni, hogy visszaállítsa valaki valahogyan az építőipari szakmunka megbecsülését?
Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben ez lenne a mi dolgunk, tehát így közvetett tudnánk segíteni a szakmaválasztást, nevezetesen azzal, hogy a foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan olyan megállapodásokat, olyan egyességeket kötünk, ami végül is vonzóvá teszi valahol a még szakmával nem rendelkezők számára építőipari szakma választását. De hát, mint említettem, éppen az a gond, hogy igazából az érdekeltségek nem olyanok, hogy itt helyi megállapodások szülessenek. Több szakma irigykedve nézi, hogy az építőipari ágazat rendelkezik miniszteri kiterjesztésű ágazati kollektív szerződéssel. Tény igaz. 2006. március 28-a óta miniszteri kiterjesztésű országos kollektív szerzéssel rendelkezünk. De elmondanám azt, hogy amikor ezt kialakítottuk, én részese voltam ezeknek a tárgyalásoknak a szakszervezet részéről, abban a feltevésben éltünk, hogy a munkáltatók érdekeltek lesznek abban, hogy a kollektív szerződés felhatalmazásaival élve, mondjuk például a munkaidőszabályozás, munkabérek, juttatások ügyét helyi megállapodásokkal szabályozzák. Ez egy keretjellegű kollektív szerződés, és bíztunk benne, hogy a verseny egyenlőséget úgy szolgálja, hogy számtalan helyen a helyi partnerség elindul, és helyileg szabályozott megoldásokat találva.
Megvalósult valami ebből? Ebből az elképzelésből?
Az ágazati kollektív szerződés az megvalósult. Kiterjesztő hatályba lépett, néha módosítjuk. Például ez év január 1-től egy országos minimálbér tarifatáblázat része ennek, amiben mondjuk például egy mesterszakmunkásnak a minimális óra bére az nem lehet kevesebb, mint minimális havi bruttó bérre nem lehet kevesebb, mint 130 ezer forint. Egy kettő éves, két év fölötti szakmai gyakorlattal rendelkező szakmunkásnak a bruttó bére 100 ezer forint. Mi ezt nagyon a piac oldaláról, a megélhetés oldaláról nagyon kevésnek, nagyon alacsonynak tartjuk.
És azt se biztos, hogy ez megvalósul.
Hát igen, jó a kérdés, vagy jó a felvetés. Ugyanis, ahhoz, hogy ezek a bértételek realizálódjanak, ahhoz az kell, hogy a munkáltató a teor besorolás szerint az ágazati kollektív szerződés hatályára tartozzon. Tehát, ha mondjuk van egy mosodai tevékenységgel foglalkozó vállalkozó, egy szerencsevadász, és építő, tehát ilyen altevékenység, építőipari tevékenységet folytat, akkor rá ez nem vonatkozik. Ő megkerülheti ezt a szerződést.
Tehát akkor sok mindent kellene itt még tisztázni és rendbe hozni. Azt javaslom, hogy folytassuk a beszélgetést egy másik alkalommal, mert hogy jönnek hamarosan a legfrissebb közlekedési információk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy az érdeklődést talán sikerült annyira fölkeltenem, hogy az építők honlapjáról az érdeklődők több információt tudnak szerezni, ezért elmondanám, ha megengedi, www.epitok.org.hu.
Köszönöm, hogy elmondta. Az elmúlt percekben Kemecsei Józsefet, az építőfa és építőipari dolgozók szakszervezetein szövetsége alelnökét hallották, a közlekedési információk következnek.
Klubrádió. Az önök hullámhosszán.
Közlekedési hírek.
Az M0-áson az M5-ös autópálya felé a 28-as kilométernél egy korábbi baleset helyszínén már megszűnt a torlódás, de az M1-es felé a Halásztelki csomópontban leborult egy teherautó rakománya. Itt feltétlenül problémás lesz a csomópontban a lehajtás. A 6-os úti csomópontban szintén az M0-áson két kamion ütközött, egyelőre nem tudjuk, hogy mekkora torlódást okoz a baleset. A Teve utcánál a fővárosban megszűnt a torlódás, újra kijuthatnak a Podmanicki utcából a Teve utcán át a Róbert Károly körútra, ott azonban a Váci út előtt egy félpályás útlezárás fogadja majd önöket, aszfaltoznak. Az Árpád hídon oda-vissza folyamatos és jó tempójú a haladás, az Erzsébet hídnál azonban sokat kell várni, hogy átjussanak a pesti oldalra, a Margit hídon inkább Buda felé számítsanak lassulásra.
Kontra. Orosz József műsora minden hétköznap este 6-tól fél 8-ig.
A Kontra ma esti műsorában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a vendég. A pártelnök miniszterelnök nem zárkózik el az előrehozott választásoktól a Fidesz-szel együttműködve, attól sem zárkózik el, hogy az SZDSZ-szel a szakértői kormányról tárgyaljon, és azt sem tartja kizártnak, hogy programjához társadalmi támogatottságot keres és végigcsinálja azt. Mi jó az országnak, mi jó a miniszterelnöknek, melyik ajánlatnak van nagyobb esélye? Este 6-tól a miniszterelnök a Kontra vendége.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Sokak bánatára vagy éppen kárára sikeres volt a négy mancs állatvédő szervezet akciója, a Hungary ZRT-nél ugyanis már leállították a gyártósort és megkezdték a dolgozók elbocsátását. A kár több milliárd forintos, ami csak tovább nőhet, hiszen az akció miatt 3000 tonnára nőtt a raktárkészlet. A telefonnál Krausz Jánosné, a Baromfiipari Dolgozók Szakszervezetének bizottsági titkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Már megérkeztek a hírek az elbocsátásokról, és hát gondolom, hogy minden nap változik a helyzet. Hol tartunk, hol tartanak most?
A legutolsó az az, hogy 27-én, tehát augusztus 27-én az utolsó kövéráru lekerült a szalagról, akkor mi azonnal jelentettük a négy mancsnak, hogy mi, amit ők kértek tőlünk. Mi azt teljesítettük. Nagyon szeretnénk, ha ők is levennének bennünket erről a bizonyos fekete listáról. Hát elmondanám, hogy ez még a mai napig nem történt meg, még a mai nap folyamán ott vagyunk a listán. A vezérigazgató úrunknak a levelére abszolút nem is reagáltak, nem hajlandók úgy látszik tárgyalni velünk a céggel, hanem a polgármester úr is írt nekik levelet, és ő kapott egy választ tőlük, hát eléggé megkésve ő is, de egy 2,5 oldalas levélről van szó, aminek a tartalmát nem igazán ismerjük, annyi talán biztos belőle, hogy ez föltételrendszerek vannak benne, tehát nagyon komoly föltételeket szabnak nekünk még, hogy valamikor majd egyszer levegyenek bennünket erről a bizonyos listáról.
Ha jól tudom, a minisztériumban is folyt tárgyalás ez ügyben. Lett valami eredménye ennek?
Hát a minisztériumi tárgyalásra úgy ült le a mancs, akkor mondták, akkor hajlandók leülni, ha a vezérigazgató úr ott nincs bent. Én képviselhettem tulajdonképpen a céget és a Baromfűs.
Tehát akkor ön ott volt.
Én ott voltam, igen, és a Farkas Andrásné valami ügyvezető elnökünkkel. Nem igazán jutottunk messzire, egy közel 4 órás tárgyalás után is annyit tudtunk csak, hogy az államtitkár úr azt mondta, leszögezte, hogy nincs igazán értelme tovább itt ülni, mert úgy néz ki, hogy elbeszélünk egymás mellett. Nem reagáltak a mi kéréseinkre, tehát tényleg elbeszélés volt egymás mellett.
Hány embert érint összesen a leállás, ami eddig ugye bekövetkezett? Megbecsülhető-e a kár, amit akkor a négy mancs ezzel az akcióval okozott?
Hát az a baj, hogy kifejezetten nem is csak ennek a 200 embernek, bár őket is nagyon sajnáljuk, akikről szó van tulajdonképpen. A legnagyobb baj az, hogy ők olyan videóval járatták le a mi cégünket, és az egész magyar, tehát itt minden magyar libatömő, kacsatömő le van járatva ezekkel a földvételekkel, amiket ők csináltak, és sajnos állítólag a német piacon ez érződik is nagyon. Tehát a német ember látta, hogy itt ilyen 5-6 éves akárhol készült fölvételeket, még azt is megmerem leszkírozni, hogy ezek hamisított fölvételek voltak, ez bemutatták ott kint, és nem viszik a mi árunkat. Na most nem, innentől kezdve nem csak ez a 200 ember van veszélybe, hanem az egész cég. És nem is igazán látom, még ha levennének erről a bizonyos listáról bennünket is. Tehát ők annyit rontottak a mi cégünk hírnevén, hogy innen fölállni nem egyszerű.
Mi várható? Megpróbálnak harcolni? Van valami eszköz
igen,
a kezükben?
Igen. Hát ami eszközünk nekünk van, itt olyan álláspont született, elkezdtünk aláírásgyűjtést. Nem csak itt a munkahelyünkön, hanem kivittük a városba az aláírásgyűjtőket. Elmondanám, hogy szinte az egész országból kapjuk a támogatásokat. Nem tudom, hogy ez mit fog jelenteni. Most van szervezés alatt, mi ezt szeretnénk oda a budapesti irodájukba egy 100 emberrel legalább fölvinni, amikor összegyűlnek ezek az évek. Megmutatni, hogy nem csak mi vagyunk itt ilyen helyzetben, hanem tényleg kapunk bátorítást mindenhonnan és támogatást.
Egyébként, hogyha a megrendelések visszamondását nézzük, akkor ez csak a magyar libamájra vonatkozik?
Az a baj, hogy nem csak a libamájra vonatkozik. Tehát gyakorlatilag itt a libamájról beszélünk, mert hát tulajdonképpen az az ismertebb mindenkinek, de a libának a melle, a combja igen értékes, és a német piacon ez nagyon-nagyon ment. De nem csak a liba termékeinket, a kövér liba termékeket tették listára, hanem a panírozottainkat is, hát mi azért elég sokrétű termelést csinálunk, vannak panírozottaink, csirkét dolgozunk föl különböző formában, és a legnagyobb baj az, hogy, és ezért nem igazán hihető nekik ez az állatvédelmes dolog, mert a magyar liba nélkül Mártonnap nem igazán volt Németországban. Tehát evidens volt, jött a Mártonnap, ők azt csak magyar libával képzelték el.
Tehát ez most nem így működik.
Hát ez most úgy néz ki, igen, hogy nem.
Ön találkozott akkor ezek szerint a négy mancs képviselőivel a minisztériumnál. Igen. Nem merült fel az a kérdés, hogy miért nem támadták a legnagyobb termelőt, Franciaországot, aki szintén ugye erre a listára felkerülhetett volna,
igen,
mint állatkínzó?
Igen, hogy Franciaország levédte a francia liba májat, és ezért nem is engedik be őket Franciaországba, tehát ott nem is próbálkozhat. Most erre van nálunk is, kormányzati szinten is úgy gondolom, hogy egy törekvés, hogy Hungarikum nyilvánítani a magyar májat, a magyar tömést, mert hát hiszen évszázados dologról van szó nálunk is, nem most kezdtük ezt, csak az a félő, hogy ezt nehéz lesz kivárni, amíg ez a folyamat végbe megy, és a német szemléletet ezután a bemutatott videó után nagyon nehéz lesz megváltoztatni.
Na most tegyük fel, hogy talán visszaáll az eredeti állapot, vissza tudják-e állítani a termelést, visszavehetik-e az elbocsátott dolgozókat?
Hát a májüzemünknek a leszerelése az már jócskán megtörtént, de úgy gondolom, hogy ha lehetőséget kapnánk rá, hiszen nem olyan könnyen tudnak ezek az emberek elhelyezkedni. Tehát ha akik innen tőlünk elkerülnek, épp az a legnagyobb probléma, hogy itt a térségben igen komoly munkanélküliség van. Van, aki 6-8 év munkanélküliség után talált itt munkahelyet magának, azt tessék elképzelni, hogy 80 kilométerről jönnek ide emberek dolgozni. Hogy 2 óra hosszát tiszta utat utazik azért, hogy itt ledolgozza a munkaidejét, és utána még 2-2,5 órát utazik haza. Hogy mennyire kell ezeknek az embereknek a kenyér?
Milyen reményeket fűznek ahhoz, hogy az ügy talán az Európai Parlament elé került? Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő ezt ígérte.
Igen, igazából azt hiszem, hogy a Hungarikum levédése mellett azt kellene letisztázni, nagyon okosan mondta pont ma reggel egy kolléganőm, hogy azt kellene törvényben megnézni, megvizsgálni, hogy a tömés, mint olyan, az állatkínzás vagy nem. Ha itt kimondjuk, hogy ez nem állatkínzás, már pedig a mai föltételek, a mai technológia mellett, hát a termelőnek se az az érdeke, hogy tönkretegye a libáját, mert nem kap érte pénzt. Tehát azt kellene kimondani, hogy itt Magyarországon ilyen körülmények, és csak az kapjon erre engedélyt, aki teljesíti ezeket a föltételeket, de ha ez ki van mondva, hogy ez nem állatkínzás, akkor nem hiszem, hogy tudnának velünk valamit kezdeni.
Köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm
velünk
szépen.
Tartott. Viszonthallásra. Az elmúlt percekben Krausz Jánosnét, a Baromfiipari Dolgozók Szakszervezetének bizottsági titkárát hallották. Mára ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Sós Éva nevében is, szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Az érték nem vész el. Megnyílt a Klubrádió hangarchívuma. Minden műsor elérhető a honlapon, az elhangzás után azonnal. www.klubradio.hu. A tiszta beszéd.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor. A műsor telefonszáma